Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa jól aludt az éjjel, nem sokkal 8 óra után ébredt fel, áll a reggeli szentszéki sajtóközleményben. Éjszaka előre tervezetten maszkonát oxigént kapott, reggel részesült az eukarisztiában. Tegnap nem volt sem légzési elégtelensége, sem hörgőgörcse. Továbbra is láztalan, éber és együttműködik a terápiák alkalmazásában. Az orvosok továbbra sem bocsátkoznak jóslásba a Szentatya egészségügyi állapotának alakulásáról, olvasható a közleményben. Ma hamvazó szerdán a liturgia hagyományos szertartását Angelo de Donatis bíboros, az apostoli penitenciária főpenitenciáriusa vezeti a római Aventinus dombon. Ferenc pápa a március 9-én kezdődő nagybőti lelki gyakorlatokon sem tud részt venni. Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a csütörtöki uniós csúcs találkozón, amelyek az orosz-ukrán háború folytatásának veszélyét jelentik, erősítette meg Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az amerikai kormány nyitotta Magyarország elleni bosszú intézkedések felülvizsgálatára. Kiemelte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást és a magyar energiabiztonságot érintőeket, a földgázvásárlást és a nukleáris energia terén hozott szankciókat, illetve Rogán Antal kabinetminiszter szankcionálását. Az utóbbi három ügyben elindították a szükséges jogi folyamatokat, jelezte a tárcvezető, miután amerikai kollégájával Mark Rubioval tárgyalt. Aggodalomra ad okot, hogy a patrióta pártokat súlyos támadások érik, néha már csak azért is, mert megnyerik a nemzeti választásaikat, ezért nagy szükség van most ezen erők összefogására. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, amerikai kollégájával folytatott tárgyalását követően a Facebookon. Szijjártó Péter azt mondta, Európa jelenlegi gazdasági, politikai és morális válsága még az Atlanti-óceán túlpartján is élesen látszódik. Párizsban tárgyal a francia elnökkel ma a magyar kormányfő az orosz-ukrán háború kérdéseiről. Orbán Viktor holnap pedig az uniós csúcs találkozón vesz részt Brüsszelben. A kormányfő az észak-macedón miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján tegnap megismételte, Magyarország üdvözli az ukrajnai háború ügyében elindult amerikai-orosz tárgyalásokat, mert a béke megteremtésében értekelt. Az Egyesült Államok április 2-án bevezeti a viszonosságra alapuló vámrendszert, közölte Donald Trump elnök a kongresszus két ház előtt elmondott beszédében. A lépést azzal indokolt, hogy az USA kereskedelmi partnereinek többsége jóval nagyobb vámtételt alkalmaz az amerikai termékekre, mint az Egyesült Államok. Azt mondta, ezt a kereskedelem politikai gyakorlatot barát és ellenfél egyaránt folytatja, és a partnerek közül kiemelte Indiát, Kínát, valamint az Európai Uniót. A Trump adminisztráció kész megszüntetni a Kanadára és Mexikóra kivetett különvámot, amennyiben a két ország intézkedéseket tesz a határon átnyúló kábítószercsempészet ellen, jelentette ki a Fehérház nemzetgazdasági tanácsának igazgatója. Kevin Hassett a Fox News hírtelevízió The Story című műsorának adott interjújában úgy fogalmazott, ez nem kereskedelmi, hanem drogháború. Ontario tartomány miniszterelnöke azt mondta, készen áll arra, hogy szigorú lépéseket tegyen, ha Donald Trump nem vonja vissza a Kanadát sújtó vámokat. Doug Ford figyelmeztette New York, Michigan és Minnesota állam törvényhozóit, hogy Ontario akár 25%-os pótdíjat is kivethet az Egyesült Államokba irányuló villamos energiára, sőt, ha a vámháború folytatódik, teljesen megszakíthatják az áramexportot. Ontario jelenleg mintegy 1,5 millió amerikai fogyasztót lát el árammal. Leállt az olajszállítás Csehországba a Barátság vezetéken keresztül tegnap, között a Méró Cseh olajvezeték üzemeltető vállalat. Felvették a kapcsolatot a partnerekkel és a probléma elhárításán dolgoznak. Itthon módosulhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai a mezőgazdasági munkavégzésnél. Január 1-től majd a ledolgozható munkanapok száma a legfeljebb 120 napon felül 90 másikkal egészülhet ki, nem lesz olyan korlát sem, hogy egy munkáltatónál csak 90 napot lehessen dolgozni. A napi díj 120 napig 2200 forint lesz, a felett pedig 3300. Hozzáférhetőségi fordulat valósult meg a felsőoktatásban, jelentette ki a szakállamtitkár a TV2-ben. Varga Bajusz Veronika szerint a modellváltásnak, valamint az új felvételi rendszernek köszönhető ez. Idén 129.730-an jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, az elmúlt 12 évben a legtöbben. Júliustól már csak gerincvédőszékeket lehet beszerezni majd az iskolákban. Az erről szóló tájékoztatást az iskola fenntartóknak és igazgatóknak is megküldte a belügyminisztérium és az oktatáshivatal. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, helyenként kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcsomérséklet 14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A nagybőjti szent időben a keresztjele kísérje törekvéseinket és jó szándékunkat. Egész valónkat fogja át Krisztus szent keresztjének jelen, hogy átrendezzen és megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékait. Hogy a lila csendben megvalósuljon a jézusi megváltás, a húsvéti kegyelem. A mai adásban olyan ételek receptjeit ismertetjük kedves hallgatóinkkal, amelyeket most a nagybőjti szent időben készíthetnek el. Műsorunkhoz jó rádiózást kívánok! Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagybőjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a böjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felkündették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek, és ugye hát a szigorúan vett böjti időszakban az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, hogy a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az étkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani. A fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bölcsös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket. A levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojásételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott, a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap vagy böjti időszakban ugye azért esnek ünnepek, és ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest, bár ezt akár karácsonykor is szoktuk fogyasztani, ugye, bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom édeslevest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek. Ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe. Így melegítjük föl, és ugyanígy elhabar tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ami nagyon tápláló, és idénye van, ez a céklaleves. Céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon, hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszerpaprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. de ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. A gombák is nagyon előkelő helyet foglaltak el a böjtös ételek körében. A szárított gombából nagyon kiváló savanyú tejfölös gombalevest lehet készíteni, de most a böjti időszakban, ha egy kicsit melegebbre fordul az idő, akkor meg fog jelenni a csekucsma gomba, ami nagyon-nagyon változatosan elkészíthető, ugye az évnek az első gombája, friss gombája. Például fasírtot lehet belőle készíteni. A friss kucsmagombákat megtisztogatjuk. Lehetőleg nem mossuk meg, hanem egy ecset vagy szőrkefek segítségével a port, a avarmaradékokat tisztítsuk le róla. Vágjuk apróra, dinszteljük meg hagymán, közben áztassunk be tejbe zsemlét, és a kicsavart, kinyomott zsemléhez keverjük hozzá a megdisztelt gombát, üssünk bele 2-3 tojást, ha túl lágy lenne, akkor tegyünk bele egy kis zsemlemorzsát, fűszerezzük friss zöld petrezselyemmel, sóval, frissen őrölt borssal, és készítsünk belőle ilyen fasírtszerű gombócokat, és bő olajban süssük ki. Burgonyapürével önálló fogás is lehet, de egy főzelékre, paradicsomos káposztára, burgonya főzelékre egy kiváló feltét is lehet. Gombából készíthetünk még rakott kelkáposztát is. A friss gombát, akár kucsmagombát, akár vásárolt termesztett csiperkét felszeleteljük, és pörköltet készítünk belőle a hagyományos módon. A kelkáposztákat forró vízben megabáljuk, párolt rist készítünk, a rist a gombával összekeverjük, és akkor a megfőtt káposztával lerétegezzük egy tepsibe, amit kikentünk vajjal vagy olajjal, és tejfölt simítunk a tetejére, és így megsütjük, tehát szokásos módon, mintha készítenénk egy rakott kelkáposztát, csak éppen hús helyett gombát használunk. Ugyanígy elkészíthető savanyú káposztával is természetesen, azzal is nagyon finom. Másik érdekes gombás étel lehet még a gombás tojással töltött palacsinta. Hagyományos módon palacsintákat sütünk, csak a tésztába nem teszünk cukrot, hanem megsózzuk, és friss gombát hagymán megdinszteljük, erre ütünk néhány tojást, és gyakorlatilag készítünk egy gombás tojás rántottát, vagy habartojást, és ezekkel töltjük meg a palacsintákat, feltekerjük egy tűzálló edénybe, amit kikentünk vajjal, lerétegezzük, tejföllel leöntjük, és így megsütjük, tehát ez egy kiadós, akár egy főétkezésnek is beszámító étel lehet a böjtös időszakban. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót tegyünk rá, egy kis kömény magot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy bármilyen gyümölcsecet megfelel, egy 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy bőjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbeszedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a halhúst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehér borssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lilahagymát vagy vöröshagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat, ez is egy érdekes böjtös étel lehet, ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Hiában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. Ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Thank you. Gasztronómiai műsorunk riportjában szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Gulybán Tiborné Marikát, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Nagyböjti speciális ételről fogunk beszélgetni, amely jellemző önökre, görögkatolikusokra. Hát mi is ez a koliba, mire utal a kifejezés, és mi ennek a kolibának a története?
A koliba eredete a 4. századra nyúlik vissza. Szent Tivadar nagyvértanú tiszteletéhez kapcsolódik. Nagybőjt elején Tivadar nagyvértanúnak a kolibával kapcsolatos csodájára emlékezik, jelentős keresztény üldözés kezdődött. A császár nem csak nyíltan, hanem alattomosan is igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezte be őket.
Vagyis hogyan? Állatok vérét keverte a receptbe, az ételbe?
A piacon akkor található ételeket meghintették az áldozati bárányok, illetve az állatoknak a vérével, ezáltal beszennyezték. És Tivadar szentnek volt egy látomása, egy álma, ez tudomására jutott, és az akkor ismert főpüspökhöz elment, és kérte, hogy hirdesse ki a keresztények között, hogy a piacon jelenleg található élelmiszerekből semmit ne vásároljanak, mert ez áldozati állatok vérével van meghintve, amiről ők nem tudtak. Kérdezte is tőle, hogy te honnan tudja, és akkor elmondta, hogy álmában kapta ezt az indítást. Igen, de hát akkor mit tegyenek a keresztények? És akkor azt mondta nekik, hogy egyenek főtt búzát. És ezt a főtt búzát kenyér helyett fogyasztották, és természetesen hát, hogy megízesítették az otthon akkor náluk található szárított gyümölcsökkel, fügével, datójával, mazsolával, lekvárral, mézzel. Ezek növényi eredetűek voltak, hogy ezzel a bizonyos kolibával csillapítsák az éhségüket.
Ez a koliba, ez egy görög kifejezés, egy görög szó?
Igen, ez egy görög szó, a koliba. Hát mondhatnám, hogy ez egy fantasztikus mennyei eledel, és amikor a nagybőjtünk első péntekén megáldjuk ezt az ételt, amit majd el fogok mondani, hogy hogyan készül, akkor már arra is utalunk, hogy ez egy finom mennyei csemege, és mindjárt itt a böjt elején érdemes nekünk arra gondolni, hogy fussuk végig jól ezt a böjtöt, mert ilyen mennyei eledel, ilyen finomság vár ránk majd a böjt végén, és hát majd valamikor hajdan a mennyországban.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, én is utána olvastam a történetének, és a leírásokban azt olvastam, a mézzel ízesített édesség valóban meg akarja édesíteni nagybőjtünk keserűségét, szárasságát, és céloz arra, hogy lelki szemeinket valóban az Isten mennyei országa felé vezessük, és arra tekintsünk. Ez a jövőbeli cél.
Hát mindenképpen feltétlenül, és hát ebben segít bennünket ez a finom kis csemege, mondanám, hogy csemege.
Mennyei édesség, mit akar ez a koliba? Hogyan is készül? Egy gyakorlott háziasszonnyal beszélgetek, egy gyakorlott háziasszony ül velem szemben. Gondolom, hogy idén nagybőjti szent időben is készít ön ilyet.
Igen, természetesen. A hívek szokták ezt egy kicsit segítünk összeadni a hozzávalókat. Egyik mezőgazdász hívünktől kaptuk a búzát, amit már több nappal korábban átmosva, tisztítva áztatunk.
Napig áztatja?
Igen, igen, több napig áztatni kell, hogy azért megpuhuljon. Szoktam mondani, ilyen hamupipőke munka, mikor a búzát azért ki kell szépen tisztogatni egyenként. Ebben is segítségére volt a közösségünk. És akkor a búza az ázik, majd fő egy három és fél órát, és akkor több vízben átmosva leszűrjük, és szépen kihűl. Ez egy nagyon-nagyon szépen megpuhul, a héja megreped, látványnak is kellemes, úgy néz ki hasonló, mint hogyha a gerslit megfőzzük, a töltött káposztában van, aki ezt használja.
És meg is duzzad a víztől?
Igen, igen, megduzzad a víztől, és az aszalt gyümölcsöket azt előzetesen szépen apróra vágjuk, elég aprólékos és időigényes munka. A fügét, a datóját, mazsolát szoktunk hozzátenni, aranymazsolát is tettünk, barnát is, diót egy kicsit durvára vágva, igen, nagyon finom bele, mézet, gyümölcslekvárokat, és én hallottam, hogy tesznek újabban kókuszreszeléket, mi még nem tettünk, és kakaóport is, azt sem tettünk, hanem így csak hagyományosan ezekkel az aszalt gyümölcsökkel összeforgatva, viszont tettünk még bele aszalt kajszibarackot és aszalt szilvát. Akkor összekeverjük a kihűlt búzával, és ez nagyon finom, ilyen műzlészerű, mondhatnám, állagát tekintve úgy tűnhet, hogy egy kicsit olyan műzlés, bár vagy picikét azért az méztől folyékony, és akkor mi műanyag kispoharakba szoktuk kiadagolni. 70-et adagoltunk most ki pénteken estére, és így szenteli meg a pap. De láttam, meg hallottam más templomokban, egy tálban szentelik meg az egészet, és akkor úgy szednek belőle. Hát mi így praktikusabbnak tartjuk, kis kanalakat is készítünk hozzá, de van, aki szívesen inkább hazaviszi. A fogyasztása, az mondhatom, olyan ételnek szoktam mondani, mint a manna, amelyik csak egy napig volt ehető, mert ez a búza, hogy kihűl, azért egy kicsit megkeményszik, és picit ropogósabbá válik, tehát nem olyan sokáig fogyasztható, úgyhogy gyakorlatilag ezt viszonylag rövid időn belül meg is kell lenni, el kell fogyasztani.
És hogyan díszítik?
Kiformáznak belőle kivágott minták alapján például keresztet, és akkor gyertyát helyeznek rá, tehát szépen, mint a tortát kidíszítik így egy masszában az egészet, olyan kedves, mutatós, és akkor így szentelik meg, így visznek belőle a hívek.
A szentelés nagyon fontos. Milyen szavakkal áldja, szenteli meg a pap önöknél ezt a kolibát?
Hasonlóan, mint a gyümölcsáldáskor, tehát hálát ad a pap a megtermett gyümölcsökért, és mint az ételszentelést, hogy áldja meg a Krisztus Istenünk ezt az eledelt, és hogy ez nekünk legyen lelki javunkra, és hát minden jó kívánsággal és köszönettel szentelt vízzel meghinti, és így nyújtja át a híveknek fogyasztása.
A felsőzsolcai görögkatolikusoknál él ez a szép hagyomány, és mi a jellemző? A többi görögkatolikus közösségben is él ez a szép hagyomány?
Úgy gondolom, hogy igen, bár ha így visszagondolok, nem túl régen jött ez újra szokásként vissza egyházunkba. A mi gyerekkorunkban, a környezetünkben ez nem volt szokás. Gondolkoztunk is rajta, hogy talán keleten egyszerűbb egy ilyen finomságos mennyei csemegét előállítani, mint itt Európában az asszalgyümölcsökkel, ami azért jóval drágábbak nálunk, mint ott, ahol megtermett és megszárították a kamrákból, ügyesen bevitték, és a főtt búzával összekeverve már is készen volt. De szép hagyomány alakult most már néhány éve, azt gondolom, hogy minden templomban szépen lassan bevezették ezt a hagyományt. Tehát úgy vagyunk, hogy megfogadjuk ám néha, hogy majd még az évközben elkészítjük, hát ugyanúgy el lehetne, de valahogy úgy van ez, hogy minden ünnepnek megvannak a maga ételei, és valahogy akkor megcsináljuk, és aztán mégis tovább megyünk, és aztán jön a húsvét, és akkor újra mást készítünk, a pászkát, a tojástúrót, ugye a szirkot, és aztán már elfelejtjük ezeket, és hát folytatódik az élet, és akkor mindig az aktuális ételeket készítjük.
Gulybán Tiborné Marikának, aki a felsőzsolcai görögkatolikus parókus felesége. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a riportot.
Nagyon szívesen, és minden jót kívánok mindenkinek. Szép böjti felkészülést, lelki kegyelmet, és jó böjti futást, hogy ünnepélyesen, tiszta, örvendező lélekkel érhessük meg a feltámadást.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Adásunkban olyan ételek receptjeit ismertettük önökkel, amelyeket most a nagybőjti szent időben készíthetnek el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái: jelentés Ferenc pápa állapotáról, Hétfőn két esetben heveny légzési elégtelenség alakult ki nála. Kedden pihent és imádkozott, folytatja a kezeléseket. Prevost bíboros. Máriával, az egyház anyjával együtt az imában Ferenc pápa gyógyulásáért. Szentszéki nagykövetek közös szentmisén imádkoztak hétfőn este Ferenc pápáért. A Szentatya üzenetet küldött a Pápai Életvédő Akadémiának. Világunk összetett válsága multilaterális kapcsolatokat igényel. Online találkozók az idősek lelki gondozásáról, párbeszédben az ázsiai, óceániai és európai egyházakkal. Kedden fél egykor a Szentszék sajtóterme arról tájékoztatott, hogy a pápa folytatja a kezelést és a légzőszervi fizioterápiát. Újra kezdte a magas áramlású oxigénterápiát, tehát nem gépi lélegeztetést, orron keresztül. A kedd délelőttöt a pihenésnek és az imának szentelte. A helyzet jelenleg stabilnak tűnik, figyelembe véve az összetett kórképet. Mint köztudott, a Szentatyát a vatikáni egészségügyi dolgozók és a római Gemelli klinika orvosi csapata kezeli.
Hétfői jelentés Ferenc pápa egészségi állapotáról. Két esetben heveny légzési elégtelenség. A légzési elégtelenségeket a nyák felhalmozódása okozta, amelyet mindkét alkalommal belélegzett. Újra nyitották a nem invazív mechanikus lélegeztetést. Ferenc pápa folyamatosan éber maradt. A hétfő reggeli orvos jelentés szerint a Szentatya egész éjszaka aludt, most folytatja a pihenést. Hétfőn este fél hétkor a szentszéki sajtóiroda közleményt adott ki. A hétfői nap során a Szentatyánál két alkalommal heveny légzési elégtelenség alakult ki, amelyet az endobronchiális, hörgőn belüli nyák jelentős felhalmozódása és az ebből következő hörgőgörcs okozott. Ezért két hörgő tükrözést végeztek, amelyek során bőséges váladékot kellett leszívni. Délután újraindították a nem invazív, mechanikus lélegeztetést. A Szentatya mindvégig éber, tájékozott és együttműködő maradt. Továbbra is tartózkodnak a prognózistól, adta hírul a Szentszék sajtó irodája március 3-án hétfőn este. Szentszéki közlemény március 4-én reggel 8 óra 21-kor. A Szentatya egész éjszaka aludt, most folytatja a pihenést. Prevost bíboros. Máriával, az egyház anyjával együtt az imában Ferenc pápa gyógyulásáért. Hétfőn este 9 órakor gyűltek egybe a hívek, immár 8. alkalommal a Szent Péter Bazilika előterében, hogy együtt imádkozzanak a Szentatya egészségéért, ezúttal Robert Francis Prevost bíborosnak, a püspöki dikasztérium prefektusának a vezetésével. A szűzanya a Szent Reménység anyja segíti, megerősíti és vigasztalja mindazokat, akik hozzám folyamodnak, bizakodva, hogy ő továbbra is a vigasztalás és a biztos reménység jele lesz. A Szent Péter Bazilika előteriben elhelyezett Mária az egyház anyja ikonkép előtt Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa vezette a rózsafüzér imát a római kúria bíborosai, prelátusai, papjai, férfi és női szerzetesei, valamint a római egyházmide híveinek sokassága jelenlétében, akik február 24-e óta minden nap este 9 órakor egybegyűlnek a Szent Péter téren, hogy Ferenc pápa gyógyulását a szűzanya közben járására bízzák. Az örvendetes rózsafüzér titkai, a Salve Regina és a Lorétói Litánia erémátkozása után Prevost bíboros azért fohászkodott, hogy Isten küldje el szent lelkét, és segítsen minket gyengeségünkben, hogy a hitben kitartva nevekedjünk a szeretetben, és együtt haladjunk az áldott reménység céljához. Végül elénekelték az Oremus pro Pontifice Nostro, imádkozzunk a pápánkért, kezdetű éneket, majd Prevost bíboros áldásával indultak haza a részvevők. Szentszéki nagykövetek közös szentmisén imádkoztak hétfőn este Ferenc pápáért. Március 3-án hétfőn este 6 órakor a római Santa Maria dell'Anima német nyelvű templomban szentmisét celebráltak Ferenc pápa gyógyulásáért. A Szentszékhez akkreditált több mint 20 ország diplomatái vettek részt a közös imádságon. Azt hiszem, ez egy nagyon szép és mély alkalom volt arra, hogy a szíveket egy közös irányba tereljük, mondta Michael Max prelátus, a Santa Maria dell'Anima kollégium rektora a Vatikán News-nak. Ha a diplomáciai testületben a szívek néha kulturálisan, nyelvileg, különböző ritmusban is dobognak ebben a világban, de a szentatyáért mondott imában egyesülnek és közös irányt találnak. Meggyőződésem, hogy ez erősíti azokat, akik imádkoznak, és azokat is, akikért imádkoznak. A szentmisét olasz, német és latin nyelven mutatták be. A Róma központjában található német nyelvű templomban tartott liturgián részt vett többek között Svájc, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Örményország, Szlovákia, Csehország és Angola szentszéki nagykövete, valamint Törökország, Bulgária, Szerbia és Haiti képviselői. Ferenc pápát február 14-e óta súlyos légúti betegséggel kezelik a római Gemelli kórházban. Argentina szentszéki nagykövetsége már a pápa kórházba kerülésének napján közös imára hívott az argentin pápa gyógyulásáért. A Santa Maria dell'Anima templomhoz tartott szentmisét Markus Bergman osztrák és Bernhard Kocs német nagykövetek kezdeményezték. Ferenc pápában olyan valakiért imádkozunk, aki különösen közel áll a betegekhez és a társadalom peremén élőkhöz, mondta homíliájában Michael Max prelátus, a kollégium rektora. Az ima sok aggódó és szorongó szívet nagy reménységgé tud változtatni. A fecsegés és a spekuláció fröcsögésével szemben az ima széles és mély patakot tud formálni, amely megöntözi a kiszáradt földet és új termést tesz lehetővé. Ez a patak hordoz minket és azt is, akiért most imádkoztunk, nyilatkozta a rektor a Vatikáni Rádiónak.
A Szentatya üzenete a Pápai Életvédő Akadémiának. Az összetett válság multilaterális kapcsolatokat igényel. A Gemelli Kórházban írta alá üzenetét Ferenc pápa, amelyet a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésére küldött. Háborúk, járványok, klímaváltozás, az új technológiákban rejlő kockázatok jellemzik korunkat, amelyben bizonyára nem a technokrácia fog megmenteni minket. Csökken a nemzetközi szervezetek befolyása, egyre inkább az erősebb törvénye uralkodik, ami elembertelenít. Elszalasztottuk a COVID-járvány adta lehetőséget a társadalmi és lelkiismereti változásra. Kedden tették közzé a pápa üzenetét, amelyet a római Gemelli Kórház 10. emeletén látott el kézjegyével, és amelyben megrajzolja a globális közösség ideális képét. Ahhoz, hogy fejlődjünk és ne rekedjünk meg, bizonyosságainkba, szokásainkba és félelmeinkbe kapaszkodva, meg kell hallanunk a tudomány hangját. A meghallgatás témája a legutóbbi szinodalitással foglalkozó püspöki szinóduson is kiemelt hangsúlyt kapott. Amikor találkozunk az emberekkel és történeteikkel, és amikor meghallgatjuk a tudományos ismereteket, rájövünk, hogy antropológiai és kulturális paramétereink alapos felülvizsgálásra szorulnak. Innen jött a tanulmányi csoportok ötlete, amelyek a szinódusi folyamatban felmerült egyes témákat elmélyítik. A Pápai Életvédő Akadémia néhány tagja is részt vesz ezeknek a csoportoknak a munkájában, az elmúlt évek eredményeivel gazdagítva azt. Ezért a munkáért a pápa nagyon hálás a szakembereknek. A tudomány távol áll a szikár tudástól, lehetővé teszi számunkra, hogy a természetet dinamikusan lássuk, mint egy folyamatos teremtést, amit nem technokrata szemlélettel kell megközelíteni. Ennek a folyamatos teremtésnek a felfogását át kell dolgozni, tudva, hogy nem a technokrácia fog megmenteni minket. Ha a haszonelvű deregulációt és neoliberális szemléletet támogatjuk, akkor csak az erősebb törvénye fog uralkodni, ami pedig elembertelenítő törvény. A jezsuita filozófus Teilhard de Chardin tudományokon átívelő gondolatával rámutatott, hogy kapcsolat és összefüggés áll fenn minden dolog között, az ember pedig szoros kapcsolatban áll az élőlények egész rendszerével. Utunkat nem választhatjuk el a reménytől, ami nem belenyugvást jelent, hanem lendületet az igazi élet felé, mely jóval túlmutat az egyéni hatáskörünkön. 16. Benedek pápa arra emlékeztetett minket, hogy a remény egy közösség egységéhez kapcsolódóan valósul meg minden egyes ember számára. A remény közösségi dimenziója miatt is az összetett és világszintű válsággal szemben föl kell mutatnunk azokat az eszközöket, amelyek globális érvénnyel bírnak. Annál is inkább, mert a nemzetközi szervezetek befolyása egyre csökken, működésüket aláássa a részérdekeket és a nemzeti érdekeket szem előtt tartó rövidlátó magatartás. Határozottan fel kell lépnünk a hatékonyabb világszervezetek érdekében, amelyeknek a tekintélye képes biztosítani a világ közjavát, kiirtani az éhezést és a nyomort, megvédeni az alapvető emberi jogokat. Így módon erősítjük a multilateralizmust, amely nem függ a változó politikai körülményektől, csoportérdekektől, és stabilan hatékony tud lenni. Ez a sürgető feladat az egész emberiség előtt áll, zárja üzenetét a Szentatya a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésére.
Idősek lelki gondozása. Párbeszédben az ázsiai, óceániai és európai egyházakkal. Folytatódnak az online találkozók az idősek lelki gondozásáról szóló második nemzetközi konferenciára való felkészülés jegyében. Magyarország is képviseltette magát az Európával foglalkozó február végi tanácskozáson. A világiak, a család és az élet vatikáni dikasztérium továbbra is elkötelezett az idősek lelkipásztori gondozása mellett, és két online találkozót szervezett az elmúlt hónapban. Az egyiket február 13-án Ázsiának és Óceániának szentelték, a másikat február 20-án pedig Európának. Ezek az események, valamint a 2024. decemberében Afrikának és Ázsiának szentelt hasonló találkozók 80 püspöki konferencia képviselőit hívták össze. Ez értékes lehetőséget teremtett a párbeszédre és eszmecserére az idősek lelki gondozásáról szóló második nemzetközi konferencia előkészítése során, amelyre október 2. és 4-e között kerül sor Rómában. A találkozók fontos alkalmat jelentettek arra, hogy foglalkozzanak az időskorúak lelki gondozása által a világ különböző kulturális és társadalmi kontextusaiban megjelenő sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Gleison de Paula Souza, a dikasztérium titkára és altitkára Dario Gervasi prelátus hangsúlyozta a pasztoráció szinodális és befogadó megközelítésének fontosságát, amely hatékonyan reagál a világot érintő mély demográfiai változásokra. Vittorio Scelzo, a dikasztérium idősek lelki gondozásával foglalkozó koordinátora nyitotta meg a tanácskozást az egyes kontinensek egyedi jellemzőinek elemzésével az idősekkel kapcsolatos kérdések tekintetében. A február 13-i találkozó az Ázsiában és Óceániában végbe menő gyors átalakulásokról szólt. A növekvő urbanizációról, a jelentős belső és külső migrációs hullámokról, valamint a fokozatosan előregedő népességről. A becslések szerint 2050-re Ázsiában és a csendes óceáni térségben a 60 év felettiek száma eléri az 1,2 milliárdot. A megbeszélés során több kulcsfontosságú téma is felmerült, köztük az idősek hagyományos szerepe, az emlékezet és a bölcsesség őrzőiként. Ezt a szerepet egyre inkább fenyegeti a nagyvárosokban sok idős ember által megtapasztalt növekvő magány és peremre szorulás. Kiemelték a leselejtezés kultúrájának kockázatát is. Ezt a veszélyt tovább súlyosbítja az eutanáziára vonatkozó törvények jelenléte, ami miatt az idősek a társadalom terhének érezhetik magukat. A találkozó során megvitatott és megosztott lelkipásztori válaszok között szerepelt a családlátogatások fontossága, a lelki támogatás és a szentségekhez való hozzáférés biztosítása érdekében. A kisközösségi csoportok létrehozása a magány és az elszigeteltség leküzdésére, továbbá olyan generációk közötti programok kidolgozása, amelyek elősegítik a fiatalok és idősek közötti párbeszédet és véleménycserét. Indonéziában például az egyház aktívan együttműködik a kormánnyal, annak érdekében, hogy az idősek egészségügyi és lelki támogatásban is részesüljenek. Eközben Új-Zélandon erőfeszítéseket tesznek az individualista gondolkodásmód ellensúlyozására, és minden ember vele született méltóságának határozott megerősítésére, tekintet nélkül arra, hogy gazdasági szempontból részt vesznek-e a termelésben. A február 20-i találkozó az időskorúak lelki gondozásának sajátos kihívásaira összpontosított Európában, amely kontinenst az elöregedő népesség és a COVID-19 világjárvány erős hatásai jellemzik. A megosztott pozitív tapasztalatok között az ír képviselő kiemelte a nemzedékek közötti ünnepségek fontosságát, mint például a nagyszülők és idősek világnapja, amelyet a katolikus iskolákban is megünnepelnek, hogy erősítsék a fiatalok és az idősek közötti köteléket. Magyarországon speciális képzési program indult az idősekkel foglalkozó önkéntesek számára, melynek célja a helyi támogató hálózatok kialakítása. A Német Püspöki Konferencia a közelmúltban közzétett egy dokumentumot, amely hangsúlyozza a lelki gondozás állandó és minőségi jelenlétének szükségességét az idős otthonokban. Szlovéniában erőfeszítéseket tettek arra, hogy elősegítsék az idősek befogadását a digitális világba, lehetőséget kínálva számukra az online liturgiákon való részvételre. Kulcsfontosságú témaként felmerült az idősek aktív szerepe az egyházi életben. Számos európai országban az idősek létfontosságú szerepet töltenek be katekétaként, önkéntesként és közösségvezetőként, de értékes hozzájárulásukat gyakran nem ismerik el. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az idősek lelki gondozása nem korlátozódhat egy gondozási megközelítésre, hanem teljes mértékben értékelnie kellene azok tapasztalatát és hitét, akik előttünk járnak, elismerve őket a kollektív emlékezet tanúiként és őrzőiként. Az eddig megtartott találkozók meghatározó lépést jelentettek a 2025. október 2. és 4. között Rómában megrendezésre kerülő 2. nemzetközi idős gondozási konferencia felé. A tanácskozás kulcsfontosságú lehetőséget biztosít konkrét javaslatok és hatékony működési stratégiák kidolgozására. Amint Gervasi prelátus fogalmazott, nem gondolkodhatunk az egyház jövőjéről, anélkül, hogy figyelmet fordítanánk az idősekre, arra a nemzedékre, amely ránk hagyományozta a hitet. A cél egyértelmű. Egy olyan lelki gondozási szemlélet előmozdítása, amely túlmutat a segítségnyújtáson, és teljes mértékben értékeli az idősek egyedülálló és pótolhatatlan hozzájárulását az egyház és a társadalom egészének életéhez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Áldjuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Minden korát jár, és szíve mik akar, ha
hogy él az Isten.
Mert él az Isten.
A nap verse.
Rónai György, március. Mintha könnyű, halvány zöld csipkefátyol lebegne fönn az ágakon, a lágy márciusi nap ferde sugarától át meg áttűzve. Rügyeznek a fák. A duzzadt szemek barnás rőt hajából gyöngéden bontogatja ki magát egy-egy sejem levél, és szinte táncol újszülött boldogságától az ág. Vibrálni látszik, mégis mozdulatlan, s vele együtt valami bódulatban remeg a rezzenéstelen világ, ahogy táguló pórusain át árad a vér, a nedv, a fény, a mámor, a zöld erdőket virágzik ki magából.
Rónai György, március című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Torzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Ó, végtelenül gazdag Isten, aki úgy kifosztottad magad, hogy istállóban születtél. Názáretben, szegénységben nevelkedtél, és a legtökéletesebb elhagyatottságban haltál meg a keresztfán. Engedd, hogy a világ mulandó javait mi is megvessük és úgy használjuk, mintha nem lennének a mieink. A szegényeket bőven részesítsük belőlük, hogy egykor a te örök javaidban részesülhessünk. Jézusunk, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.